Angyalföldön beszélgetünk a Magvetés Bibliakör két tagjával. Először a teológián első éves Szilvit kérdezem arról, hogy neked a Szentlélek mit jelent?
Nekem a Szentlélek munkája azt jelenti, hogy így lehetek kapcsolatban az élő Úrral, hogy általa szólíthatom meg úgy, mint az édesatyámat. És az első igazi pünkösdöm az két évvel ezelőtt volt itt ebben a gyülekezetben. Csak hálát tudok adni azért, hogy volt ez, és valóban eddig volt mondjuk 20 olyan pünkösd, amikor nem jelentett úgy túlzottan semmit. Persze ott voltam az Isten tiszteleteken, de mégsem ért el a munkája, és még jóval előtte kezdődött, amikor eljöttem a Magvetés Biblia körre először, hogy akkor kezdett el bennem dolgozni az Úr igéje, és én azt gondoltam, hogy én teljesen rendben vagyok, nekem nincs semmi baj az életemmel, de aztán pár hónappal később rá kellett jönnöm arra, hogy nagyon nincs rendben valami. Először csak egy konkrét bűn volt az, amit meg kellett vallanom, le kellett raknom, aztán viszont rám szakadt az egész, hogy hiába vagyok én kitűnő tanuló, hiába vagyok jó kislány, hiába mondja azt sok szülő, hogy jaj, bárcsak ilyen gyereke lenne, mint amilyen én vagyok. Egyáltalán nincs rendben semmi, mert teljesen elveszett vagyok. És akkor volt ez, el sem tudom mondani azt az élményt, ami így volt, de azt tudtam csak kérni, hogy Uram, kérlek, hogy vedd el ezt, és kérlek, hogy add, hogy újra lássak, mert ez voltam Péternek a kérdése, illetve azt mondta nekem, amikor így befejeztem az életgyónásomat, hogy mit akarsz, mit tegyek veled. Jézus kérdezi ezt tőled, de ne válaszolj rá, csak Jézusnak, és nem értettem, hogy ezt miért mondja. És aztán volt az, hogy lementem, a Dunaparton volt ez, lementem imádkozni, és elgondolkodtam, hogy most miért, és akkor szakadt rám ez az egész. És akkor jöttem rá, hogy te jó ég, én nem látok. Én teljesen vak vagyok az egész életemre, mindenre. És akkor kértem őt, hogy hadd lássak. És pár nap volt olyan, amikor egy ilyen lelki gyötrődés volt végig, hogy én teljesen elveszett vagyok. Ez az eddigi életem szemét volt konkrétan. Ez pünköst előtt pár nappal történt, és pünköstkor volt az, hogy megérintett az ige teljesen, és akkor ismertem föl, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és ez a Szentlélek által történt, úgyhogy nekem így két évvel ezelőtt volt az első pünkösdöm, és hálát adok az Úrnak, hogy azóta is munkálkodik az életemben a Szentlélek által.
Igen, a János evangéliumában olvassuk, hogy a Szentlélek lesz a pártfogó, lesz, aki elvezet a teljes igazságra, és megtanít minket arra, hogy mi a bűn, mi az igazság, mi az ítélet. A te életedben ez hogy történt, Kinga?
Szintén hasonlóan nagy fordulat volt. Ha már így dátumhoz kötjük, akkor nekem a tavalyi nagy péntek stílusosan, ahol az a felismerésért, hogy hiába tudom a történeteket, hiába hallgatom már évek óta az igét, valahogy nem volt eleven a számomra. És éreztem is, én annyiból más voltam, hogy nekem sokszor volt olyan érzésem, hogy nem egészen így kéne ennek lennie, valahogy valami még hiányzik, tehát volt hiányérzetem, ez több fronton is megnyilvánult az életemben, de a tavaly nagy péntek volt, amikor engem is nagyon megszólított az ige, és felismertem azt, hogy mi az, ami nincs rendben. Ilyen szempontból teljesen hasonló a történet. Először nagy bűn, aztán kis bűn, és tényleg ezért hálát adok azért a pár nap szenvedésért szintén, mert az volt a legnagyobb félelmem, arról szólt a nagypénteki prédikáció, hogy mikor hallgat el az ige, beszél-e még hozzánk az ige, mond-e még valamit. És akkor jöttem rá, hogy mekkora veszélye van annak, hogyha én csak felületesen kezelem azt a tudást, vagy felületesen élem meg a hitemet, mert úgy mindig ott volt közelmetett vallásos neveltetés, és mégsem volt élő. És igen, amikor a Szentlélek elkezd munkálkodni az emberben, akkor az fáj, összetör, de rendkívül hálás vagyok azért, hogy összetört. Mert ez vezet el az igazságra, nekem ez teljesen abban nyilvánult meg, hogy teljesen másképp kezdtem el látni a dolgokat. Az a fordulópont, amikor nem azt látjuk bűnnek, amit mi szeretnénk, vagy mire mi azt mondjuk, hogy bűn, hanem amikor a lélek munkálja ki az emberben, és mutat rá dolgokra, hogy mi a bűn. Nem azt kell bűnnek tartanom, amit én addig annak tartottam, hanem amit Isten annak tart.
Szerinted és szerintetek mindenképpen el kell jutni egy bűnlátásra, illetve most ti ketten erről számoltok be, de ezt tapasztaljátok a kiskörötökben is, vagy ismerősök körében?
Szerintem ez az a lépés, ami megkerülhetetlen, teljesen különbözőek lehetnek a megtérés történetek. Van, akinek egészen pontszerű, van, akinek hosszabb, tehát nekem is folyamat volt ez az egész. De azt, hogy az ember hajlandó legyen úgymond tükörben nézni, tehát kell hozzá egy önreflexió, amit szintén a lélek munkál ki, mert magunktól nem tudnánk ezt észrevenni, kell nyitottság, így igen válasz a léleknek, hogy az ember hagyja, hogy a lélek elkezdjen dolgozni benne. Ezt nem lehet megspórolni. Kinek így, kinek úgy jön, de mindenképpen szembe kell ezzel nézni, mert ha nem látom a saját bűneimet, akkor nem fogom látni Isten sem. Mert a saját bűneim látása révén értem meg, hogy mit tett ő értem, és utána alakulhat ki az élő kapcsolat vele.
Jézus szavai János evangéliumának 16. fejezetéből. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok, és amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. Mit jelent nektek a hétköznapokban, most már hívő keresztényként, az, hogy a Szentlélekkel van kapcsolatotok? Szilvi?
Egészen más lett azóta az életem, és ez nem azt jelenti, hogy bűn nélküli, nem azt jelenti, hogy teljesen megváltozott a személyiségem, vagy ahogy mások látnak engem, sőt, lehet, hogy nagyon sokan nem is gondolják, hogy megtörtént ez a változás, de közben megérzem, hogy ereje van mindennek az igének. Valamilyen szinten sokkal küzdelmesebb lett az életem, mert hogy nagyon kényelmes volt így néha igét olvasni, meg jól viselkedni általában, de közben viszont nem egészen komolyan venni. De amint komolyan veszi az ember, akkor vannak harcok keményen, de én ezek ellenére is annyira hálás vagyok, hogy itt van az Úr velem a Szentlélek által. Egészen másképp élek meg mindent, és nem a földi dolgok a legfontosabbak többé. Isten a Szentlélek által tudom, hogy itt van, és meghatározza az egészet. Az, hogy kapcsolatban vagyok vele, az értelmet ad az egész életnek, és sokkal jobban szeretem a körülöttem lévőket, sokkal jobban akarom azt, hogy ők is eljussanak erre, hogy megismerjék az Úr Jézust.
Igen, tehát a mindennapokat az teljesen felborítja innentől kezdve. Nincsen nyugalom, mert nem tudunk már máshogy viselkedni szerintem, és egyrészt ennek egy nagyon-nagyon nagy harc a része persze, másrészt pedig egy iszonyatos áldás, mert olyan változást indít el a környezetünkben is, ami nem csak nekünk okoz boldogságot, hanem a körülöttünk lévőknek is, hogy ők is látnak valamit, ők is találhatnak valamit, tehát ez ilyen láncreakcióban működik szerintem. És persze hát a legfontosabb az, hogy mire alapozunk a mindennapokban, közösségi és egyéni szinten is. Régen nem voltam kiegyensúlyozott mindig, és nekem például stabilitást adott az, hogy Istennel stabilizálódott, úgymond a kapcsolatom, megerősödött és közösségben tudok vele lenni. Ez biztonságot adott, a mindennapok sokkal kiegyensúlyozottabbá váltak, ezért én kifele is nyilván abban változtam, hogy sokkal jobban tudtam másokra figyelni, tehát a befele fordultságból az ember képes kilépni.
Egyrészt azt mondtad, hogy felfordult minden, másrészt pedig, hogy stabilizálódott, ez hogy jön össze? Illetve hát most gondolunk egy kicsit a pünkösdi történetre, hogy ott nagy felfordulást okozott ez a pünkösdi kiáradása a Szentléleknek. Hogyan lehet ezt párhuzamba hozni akkor a te életeddel, vagy ezzel, amit mondtál?
Nekem teljesen párhuzamba lehet állítani, minden addig itt felborít. Semmi nem lesz úgy, ahogy addig volt. A gondolkodásmódom, az emberekhez való viszonyom, a látásmódom, hogy hogyan élem az életemet, mi a fontossági sorrendem, ezek mind borulnak. És amikor 20x évet leél az ember egy bizonyos életformában vagy életmódban, és utána minden felborul, azt jó, hogy lehet, hogy nem olyan sok az a két évtized, de megérezzük. És nyilván ez változást okoz a környezetbe is, barátok, család, mindenhol. A stabilitás részét pedig arra értem, hogy megvan az a biztonságérzetem, hogy olyan biztos alapja lett az életemnek, hogy jöhet már bármekkora vihar. Hát ez a kőszikla példa, ez nem, véletlen, és nem történhet velem olyan, amiben ne lenne velem Isten, és lehetnek harcok, és felfordulhatnak körülöttem a dolgok, de van egy olyan biztos pontom, ahol mindig visszatérhetek. Ez viszont akkora erőt és olyan lelki békét ad, ami segít kezelni a felfordulást is.
Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai, mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok. Rómaiakhoz írt levél, 8. rész, 14.-15. vers. Arról mit gondolsz, így lelkésznek készülve, és hogy tapasztalod, hogy Isten vezet az ő lelkével? Tehát, hogy szól, mondtad az igét, és egyébként hogyan vezet úgy, hogy mondjuk elindulsz egy úton reggel, vagy betervezted a napodat, és akkor máshol kötsz ki. Isten nem ránk hallgat, és nem mi akaratunkat követi, hanem fordítva.
Állandóan ezt keressük a magvetésen is, a fiatalok között is, de bárhol találkozok keresztény emberekkel, nagyon sokuknak az a kérdése, hogy most akkor Isten mit akar? Hogy megváltozott az életem, hogy én hozzátartozom mostantól, akkor az azt jelenti, hogy én követni akarom őt mindenben, és az ő akaratát akarom cselekedni. De ezt meg csak úgy tudom, hogyha ismerem az ő akaratát, és tényleg a kiinduló pont az mindenképpen az ő igéje. Bármit is ellene teszek, akkor az semmiképpen nincs rendben, tehát azon nem lesz áldás. De egyéb dolgokban is tud az igéj által, de más emberek által, vagy az imádság által is, van, amikor az érzéseink által is tud, ez persze egy nagyon ingoványos terület, tehát nem feltétlenül így van, de hogyha békességem van valamiben, hogyha az igével összeegyeztethető, akkor rendben van. Meg persze ott van, Isten nem véletlenül adta a gondolkodásunkat is, és az eszünket, hogy használjuk, tehát nyilván annak is meg kell felelnie, és hogyha ez mind megvan, akkor azt hiszem, hogy rendben vagyunk, és tényleg csodálatos dolgokat tud csinálni, vagy van, amikor mondjuk akár az akaratom ellenére is mondja ezt, hogy de ezt így meg kell mondani, igen, ezt most így keményebben kell, vagy nem, most így kell egy-egy emberrel bánni. De annyira csodálatos, hogyha tényleg figyelek rá, hogyha kapcsolatban vagyok vele, de itt alapvető az, hogy kapcsolatban legyünk.
Kinga, szerinted elég szó esik a Szentlélekről? Azt mondod, hogy hívő kisgyerekként nőttél föl, illetve hívő családban. Hallottál róla?
Persze, hogy hallottam róla. Tudtam, hogy Szent Háromság, tudtam, hogy a harmadik személye a Szent Háromságnak a Szentlélek. Ismertem a pünkösdi történetet, a kiáradását. Szerintem arról nem beszélünk eleget, hogy mi a dolgunk nekünk, úgymond most furán fogalmazva a Szentlélekkel, hogy kerülhetünk vele kapcsolatba. Mert tudunk róla, le van írva az igében, de valahogy olyan távoli maradt szerintem, hogy én legalábbis ezt tapasztaltam, és ez az igazi nagy változás, és szerintem, hogyha a Szentlélekről többet beszélnénk, akkor élőbb kapcsolatban lennénk Istennel, mert hogy komolyan kéne venni, ami le van írva, hogyha Jézus megmondta nekünk, hogy el fogja küldeni, és vigasztalónak küldi, aki vezet minket, aki igazságra visz minket, akkor keresni kéne, és azt is mondja Jézus, hogy ha ti rossz emberek révén jót tudtok cselekedni az embertársaitok, akkor hogy ne cselekedne jót a ti atyátok, és hogyha kéritek a Szent Lelket, megkapjátok, és hogy odáig nem jutunk el szerintem igazán, hogy kérjük. Valahogy olyan távolságtartóan viselkedünk ebben az esetben szerintem, és ezen lenne a hangsúly, hogy oda kéne fordulni, és kérni Istentől. Kérni azt, hogy töltsön el a Szent Lelkével, és meg fogja tenni. Szerintem olyan nincs, hogy valaki Istenhez fordul és kér, és nem kapja meg. És onnantól kezdve viszont gyökeres változás ebbe az ember életében, mert új szintre emelkedik Istennel az ember kapcsolata, mert a lelken keresztül lehet közösségbe lenni az atyával is.
Jézus szavai János evangéliuma 14. fejezetének 15-től 17. verseiben. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké, az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Lehet imádkozni a Szentlélekkel is, szoktunk, hiszen ugyanúgy egy személy, a harmadik személye a Szent Háromságnak? Vagy csak pünköstkor? Pünköst körül? Előtte? Utána pünkösdi istentiszteleten a lelkész? Vagy hogy van ez?
Ez egy érdekes kérdés amúgy. Kihez imádkozunk Szent Háromság melyik személyhez? Nem hiszem, hogy egyikük azt mondaná, hogy nem lehet hozzászólni. Nyilván, hogyha imádságot kezdünk, akár közös imádságot, alapvetően az Atyához fordulunk. Ugyanakkor szerintem fontos a Szent Lelket is megszólítani olyan szinten, hogy például lehet kérni a jelenlétét, lehet kérni, hogy töltsön el bennünket, lehet kérni, hogy segítsen például, ez személyes példa, igeolvasás előtt. Én például szoktam úgy imádkozni, hogy világosítsa meg előttem az igét, mert ugye a Bibliát is lélek által olvassuk, azáltal tudjuk befogadni is. Nyilván ez nem megszokott formula, hogy a Szent Lelket szólítjuk meg, de igenis fontos, szerintem is megvan a helye.
Én azt gondolom erről, hogy az tud veszélyes lenni, amikor a Szent Lelket így önmagáért szólítjuk meg. Csak őt emeljük ki, és a Szent Háromság másik két személyét nem. Mert hogy Jézus maga mondja azt, hogy a Szent Lélek róla tesz bizonyságot. Az, hogy a Szent Lélek által hiszünk, az ez, hogy igen, valóban ők egy, és így tudunk hozzájuk szólni. Tehát valóban, hogyha bármelyiket megszólítjuk, szerintem akkor is az kell, hogy bennünk legyen, hogy a Szent Háromság egy igaz Istenhez szólunk.
Lehet, hogy vannak, akik az ajándékait akarják kicsikarni, úgymond a Szentléleknek, vagy hogy a hatását akarják élvezni annak, hogy ott van, és az élményt megélni, nem? Erre is gondolsz?
Igen, ez lehetséges, mert sokszor tapasztalom azt, hogy valóban csak egy ilyen Isten élményt szeretnénk, vagy valami olyat, amitől mondjuk így könnyebb lesz az életünk, de ez teljesen öncélú, és ez itt nagyon-nagyon a motivációtól függ. A bennünk lévő, akár rejtett motivációtól, hogy most akkor miért imádkozunk. Tehát azért, hogy nekünk legyen jó, tudjunk profétálni csak azért, hogy elismerjenek minket, vagy tudjunk gyógyítani azért, hogy egy ilyen elismerést szerezzünk. Teljesen nem ez a lényege, hanem az, hogy én a lélek által az Úrhoz akarok kapcsolódni, vele akarok kapcsolatban lenni, és arra kérem őt, hogy bízzon meg valamilyen feladattal, és az is a lélek által lehetséges, tehát így kaphatok ajándékot, de ez teljesen az Úron múlik.
A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Pál apostol a korintusiakhoz írt első levele, 12. rész, 4-től 7. és 11. versei. Mit tapasztaltok ti a gyülekezetetekben arról, hogy az evangélikus egyházban hogyan munkálkodik a Szent Lélek?
Az volt az érzésem sokáig, hogy hát én nem is tudom, hogy itt van-e valami, dolgozik-e a lélek egyáltalán. Nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy így alszunk, pedig föl kellene ébrednünk. Itt viszont megtapasztaltam azt, hogy van ébredés, és hogy a lélek munkálkodik. Nem tudjuk, hogy, mert egyszerűen, mint az életnek a megfoganása, ez is úgy működik, és az én életemben is úgy működött, de szerintem azokéban is, akik itt a környezetemben új életet kaptak, hogy nem tudjuk pontosan, hogy, és mégis látjuk azt, hogy itt a Biblia körtagjai közül is egyszer csak világossá válik embereknek egy-két dolog, amit addig nem tudtak saját magukról, vagy hogy valamiben tévedtek. És itt vannak az életújulások, és itt van ez a gyülekezet, ami növekszik. Jönnek az emberek, és van éhség az igére. És valóban az igének kell szólnia. Nem programokat akarunk itt adni, hogy akkor most ezzel becsalogassunk embereket, és ez a Biblia kör sem úgy indult, hogy na jó, akkor indítunk valamit, és a házas kör sem ilyen, a babamama kör sem ilyen, hanem ezek főleg olyan kezdeményezések, amik a gyülekezeti tagoktól érkeznek, és mondják azt, hogy igen, csináljunk ilyet, és áldás van ezen. Egyre többen jönnek, és itt a magvetésen is úgy kezdtük. Jó, először voltak sokan, persze lelkesedés, aztán vízbe estünk, és volt, amikor hárman ültünk még fönt a lelkész iroda melletti tárgyalóban. Akkor mondta az Péter, hogy majd emlékeztessetek, hogy volt ilyen is, amikor itt tele lesz az egész. Ez viszont valóban megtörtént, de nem is kellett rá sokat várni, és nem fértünk már el ott, úgyhogy azért kellett lejönnünk az alaksori terembe, és egy külön bibliakörös termet csinálni, és ez valami hihetetlen, és én hiszem azt, hogy arra kaptam az elhívásomat, hogy ezt tovább vigyem. A lélek dolgozik most is. Meg kell térniük az embereknek. Így az igazán jó élni, Jézus Krisztussal együtt, és tényleg a lélek viszont munkálkodik itt az egyházunkban is.
Kinga?
Pünköstkor indult el az egyház, ugye az alakulásra az egyház az útján, ott vált élővé a közösség, és ugyanezt látom itt is, és mindannyiunknak személy szerint, a személyes pünkösd az nagyon fontos, mindannyiunknak személyes pünkösdre van szüksége, ez az, ami kihat a nagyobb közösségre is. Itt a bibliakörben is ugyanezt látjuk, hogy növekedés van, pont ezért nem egy 2000 éves történetről beszélünk. Ez történik most is közöttünk, és ez a csodálatos ebben, hogy Isten mindörökké ugyanaz, ugyanúgy működik, csak nekünk kell oda fordulni hozzá, igent mondani az igéjére, meg fogja adni az ébredést, el fogja küldeni a Szent Lelkét, és csodálatos, én nagyon hálás vagyok, hogy ezt tapasztalhatom.